Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ciudad Midad del Mundo, a világ közepe város. Bizony Ecuadorban van a világ közepe, bár ez elég bizonytalan alapokon áll, ez a kijelentés, a helybeliek ugyanakkor ténynek tekintik, mert hogy felépítettek egy turista központot, egy mesterséges várost, és elnevezték a közepén lévő tornyot világ közepe toronynak. Hajszálpontosan az egyenlítőn található, ez igaz, de hát persze ilyen alapon ugye az egyenlítő környékén még millió és egy ilyen helyet fel lehetett volna építeni. Az ekvádoriaknak jutott először az eszükbe, úgyhogy ők még az egyenlítőt is meghúzták szép narancssárga vonallal jó hosszan, a látogatók kilométeres sétát tehetnek valóban az egyenlítő vonalán. Az egyenlítőre rendezvénytermeket, kiállító csarnokot, színpadot is építettek, ilyenkor a megfestett vonal a ház egyik oldalán abba marad, majd a ház másik oldalán tovább folytatódik, tehát továbbiakban is jelölik az egyenlítőt. A világ közepe városban fellelhetjük az indián művészet remekeit, csodálatosabbnál csodálatosabb ékszereket és tisztárgyakat lehet vásárolni. Egyébként tényleg nagyon érdekes dolgok kaphatóak itt. Magam például egy borostyánt vásároltam, és a borostyán közepébe egy nagyon-nagyon régen elpusztult szúnyog volt benne, vagy hát van is benne. Persze lehet, hogy ezt nemrég csinálták, de nagyon eredetinek tűnik, és a helyi emberek mindenféle izgalmas tanúsítványt is mutogatnak, hogy márpedig kizárólag autentikus és valódi és teljességgel igaz termékeket árulnak. A múzeumok sokaságával is találkozhatunk Ciudad Midad del Mundo-ba, bár azért a helyi múzeumokat nem lehet összehasonlítani a neves európai tárlatok kínálatával. Voltam például az egyik ilyen kis kiállított teremben itt Ciudad Midad del Mundo-ba, és nem a műalkotásokat állították ki, hanem csak azoknak a fotóit. Úgyhogy ez elég fura volt. A földrajzi kiállítás meg magyarázó képekből, meg apró kis szövegekből állt, tehát nem volt semmi ötlet benne, hogy na valami érdekesség, akkor ilyen a hegy, meg ilyen a domb. Szó sincs róla, hanem tényleg, mint hogyha kimásolták volna a másodikas földrajzkönyvemből. Az igazi ötlet hiányzott. De hát persze igazi ötlet maga a város, ugye, hiszen önmagában ez egy érdekesség, hogy felépítették a világ közepe várost. Olyan plakátokon hirdetik egyébként a világ közepe várost, amelyeken a híres középtorony, ugye hát itt van a középtorony, mellett a római Kolosseum van, az aténi Akropolisz, az egyiptomi piramisok, a pízai Ferde-torony és a New Yorki Szabadság szobor. Vagyis minden ekvádori úgy gondolja, hogy ezen látványosságok körébe tartozik az a csoda is, amelyet világ közepe városnak hívnak. A nevezetességet Quitóból a legegyszerűbben taxival érjük el, bár vannak helyi járatú autóbuszok is, tehát ezek meglehetősen zsúfoltak, viszont a taxival azt mondom, hogy egy óra alatt ide lehet jutni, és aztán meg is vár minket az autó, hogyha úgy gondoljuk, és ha sikeresen alkuszunk, akkor nem lesz túl drága a kirándulás, hiszen a benzin errefelé meglehetősen olcsó, legalábbis az európai viszonylatokhoz képest. Ciudad Midad del Mundo-ba az ekvádoriak vannak a legtöbben, az ekvádori turisták, akik pontosan tudják, hogy a középtornyot kötelező megnézni. Aztán mellette még eljönnek a spanyolok, de hát aki már egyszer egy hotelben megszáll Quitóban, Ecuador fővárosában, annak biztos, hogy felajánlják, hogy nézze meg ezt a csodát.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Ecuadorból a legegyszerűbb megközelíteni a híres Galápagos-szigeteket. Ecuador legnagyobb városa nem a főváros Quito, hanem Guayaquil, úgyhogy Guayaquil városában szinte minden gép leszáll. Először azt gondoltam, hogy ha elmegyek Quitóba a fővárosba, akkor majd valahogy csak szerzek pillanatokon belül Galápagoszi repülőjegyet. Aztán kiderült, hogy nem annyira egyszerű a dolog, úgyhogy éppen hogy sikerült nagy nehézségek árán hozzájutnom jegyhez, mert több napot is várni kellett Quitóba, mire volt olyan járat, ahol volt szabad hely. Rengetegen akarnak a helyek közül ide utazni. No, nem feltétlenül vagy nem igazán turisztikai célból, hanem egész egyszerűen azért, mert azért üzletelnek a helyiekkel, visznek oda termékeket, hát Galápagosz a turistákból megél, de nyilván mivel, hogy védik a természet értékeit és a szigetek értékeit, ezért nagyon sok terméket az anya országból kell behozni, és onnan szállítják ezeket, meg mennek a kereskedők, üzletemberek, hotel tulajdonosok is. Úgyhogy nagy a forgalom azért, ahhoz képest, hogy a gépek viszont nem túl nagyok. Végül csak sikerült eljutnom. Izgalmas kis kaland volt, mert hogy először Quitóból elmentünk Guayaquilba, aztán Guayaquil városából végre nagy nehézségek árán eljutottunk Baltra szigetére. Az utazást megelőzően a bőrönből szinte mindent ki kellett pakolni, még a legutolsó zoknit is átvizsgálták, hogy nincs-e véletlenül valamilyen apró mag vagy gyümölcs darab a podgyászban, hiszen ezeknek nem szabad bejutniuk Galapagoszra. Érkezéskor aztán a kézi podgyászból is mindent ki kellett pakolni, nagyon kemény volt az ellenőrzés, egyébként kifelé ugyanilyen kemény. Kifelé menet azt vizsgálják, hogy nem viszi ki valamit a látogató. Plusz még, amikor megérkeztem Galapagoszra, még $100 díjat kell fizetni a Nemzeti Parknak, és az ember már is ott áll egy kopár sziget repülőtere előtt. Ezt követően már csak a helyi autóbuszt kellett megvárni. Nagyon sok honlapon azt olvashatjuk, hogy ilyen-olyan meghívó, meg ilyen-olyan regisztráció kell, ahhoz, hogy valaki elmenjen Galapagoszra, hát $100 kell, amennyiben ez regisztráció, akkor az van. Ezt követően egyébként, ugye, mint említettem, a helyi buszra alaposan várni kellett, ugyanis ilyen 1000 éves roncsok jönnek oda ki Baltra szigetén, hogy elvigyék a turistákat, és hát soha nem fér fel mindenki, ha pedig valaki nem elég erőszakos, akkor tovább átsoroghat a tűző napon jó néhány órát. Nekem például csak a 3. forduló jutott, és akkor már nem hagyta magam, mert hát itt a sorban állás az nem ilyen amerikai, észak-amerikai meg németes módon történik, hanem úgy, hogy vannak egyenlőbbek az egyenlőknél, és akkor azok mindig megpróbálnak még előrébb állni, és aztán az egész tömeg így elkezd mozogni ilyen nagy masszaként, aztán végül is az erősebbek hamarabb felszállnak a buszra. Végül a 3. fordulóval én is eljutottam a buszig, fel is sikerült szállnom, és aztán ez a busz semmi más nem csinál, mint ennek a kis szigetnek, a Baltra szigetének az egyik végéből átvisz a másik végébe. Ez ugyanis egy totál kopár sziget, van rajta egy út, ahol megy a busz, meg a repülőtér. A repülő leszáll, felvesz minket ez az autóbusz, ezen a teljesen kopár szigeten átvisz, és a másik oldalon meg le lehet szállni. A másik oldalon van ugyanis a kikötő, és itt egy ilyen kis hajó visz át mindenki Santa Cruz szigetére, ez a fősziget, Galapagosz fősziget. Na, itt már emberek is élnek, mert ugye egyébként ennek a repülőtér szigetnek lakója sincs. Itt aztán Santa Cruzon újabb autóbuszt kell szerezni, és a busszal aztán el tudunk menni Porto Ayorába, a nagy kikötőbe, és itt már azért lehet szállást is találni. Úgyhogy Porto Ayorában van esélyünk arra, hogy meg tudjunk szállni. Persze azt tudni kell, hogy a legtöbben a Galapagos szigeteket nem így fedezik fel, hanem úgy, hogy vannak ilyen hatalmas nagy tengerjáró hajók, főleg az amerikai turisták utaznak ezzel, és lehorgonyoznak az egyik szigetnél, lefotózzák a látnivalókat, és aztán oda mennek a szigetre. Igazából én azért nem akartam ilyennel Galapagosra utazni, mert hát tudom, hogy az ősdik az nem olyan, hogy megvárja, hogy az 500 turista megrohamozza a szigetet, és akkor jaj, mi lesz. Tehát ott igazából ilyen egyesével, kettesével, hármasával lehet jól felfedezni a komoly élővilágot, úgyhogy sokkal nagyobb esélyem volt szép felvételeket készíteni, és ez így is lett. Tehát a természeti értékeket, a tűfoksziklát meg lehet csinálni úgy is, hogy ilyen hatalmas hajóval túrázgatunk, de az, hogy most tényleg az élővilágot rendesen tanulmányozzam, az nem lehet hatalmas csoportokba, csak kis csoportokban. Minden esetre lehet azért szállást szerezni, bár nem könnyű Galapagos főszigetén, Santa Cruz szigetén. Nekünk egy olyan szállásunk volt, hogy még a főszigetről egy ilyen kis mini mellékszigetre át kellett menni, és ott volt aztán egy hotel, tényleg a helyi szinten azt mondom, hogy mesés volt, mert hogy volt egy nagyon jó kis tengerpartja, ahol lehetett fürdeni, mégpedig az iguanák társaságában, ugyanis a hatalmas termetű ősgyíkok, a tengeri iguanák, odajöttek, ők is ott napoztak fél méterre tőlem. Hölgyek itt soha nem napoznak, mert ugye azonnal sikítva elrohannak, mihelyt jön az ősgyik. De minden esetre én nagyon élveztem, és lehet sétálgatni a tengerparton, vagy fürdeni a vízbe, és itt vannak a pörölycápák is, azokat meg lehet nézegetni, hogyha szeretjük a pörölycápát nézni, és ő is szeret minket nézni, tehát ez mindenkinek jó. Innen Santa Cruz szigetéről aztán tovább lehet utazni kis csónakokkal bármelyik másik Galapagos szigeteki szigetre, és érdemes is, mert vannak itt csodák. Például Seymour szigete nagyon érdekes, ugyanis csak lomb nélküli fehér fák nőnek a szigeten, vörös a föld, és előfordul, hogy madártetem hullik az égből, helyesebben a fákról. Iszonyúan tűz errefelé már a nap, ugye az egyenlítőnél fekszik a Galapagos szigetcsoport a csendes óceánban, Ecuadortól nyugatra. Azt tudtam, hogy a Galapagos szigetek legtöbb ilyen ősgyíkok élnek, ugye már a főszigeten Santa Cruzban is találkoztam jó néhányal, de hát ilyesmire azért nem számítottam, ugyanis Seymour szigetén rengeteg kaktusz nőtt, és két aranyszínű tarajos iguana gyilkolta egymást. Aztán megtanultam, hogy többfajta iguana létezik. Vannak a tengeri iguanák, azok ilyen sesszínű barnák, meg általában ilyen sötétebbek, és vannak az aranyszínű iguanák, azok a legszebbek, azok a szárazföldi iguanák, és a szárazföldi iguana vagy kaktuszvirágot eszik, vagy a kaktusz levelének belsejét, de elsősorban kaktuszt. Úgyhogy nem csoda, hogy összekaptak az iguanák a kaktusz lehulló virágán, mert olyan sok azért nincs belőle, imádják ezt a csemegét, és hát verekedni kell érte. Seymour szigete tényleg elképesztő volt, de még érdekesebb a sziget a keleti fele, ott ugyanis már vannak fák is, 1 méter 20 centiek, majdnem mindegyik, hogy miért ne kérdezzék, és egy darab levél nem volt rajtuk, amikor ott jártam, ellenben rengeteg madár. És mivel, hogy nem volt a fákon lomb, ezért tökéletesen lehetett látni a madarakat, még a tojásokat is, ugyanis a fákon nincs zöld, ami eltakarja mindezt. Mivel a madarak szaporák ellenségük nincs, az élelem viszont kevés, ezért sokszor előfordul, hogy egy-egy madár éhen hal, és a földre zuhan. Úgyhogy a szigeten nagyon sok fregat madár tetemet lehet látni. A szintén lomb nélküli bokrokban pedig oroszlán fókák bújnak meg, el is neveztem őket bokori fókáknak. A tengeri emlősök ugyanis kijönnek a vízből 100-150 méternyire, gödröt ásnak a fókák maguknak itt a szigeten, és elbújnak itt a gödörbe. Hogy miért, arról fogalmam nincsen, de még a társaságomban lévő amerikai tengerbiológus is csak tippeket tudott adni. Az egészben az a legfantasztikusabb, hogy sem az őrcsikok, az iguanák, sem a fókák, sem a fregat madarak nem félnek az embertől, ugyanis évezredek óta háborítatlanul élnek itt, és emberek most sem laknak a szigeten, hiszen csak a kutatókat és a turistákat hozzák ide. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!